Azért én most mit várok, Uram? Minden bizodalmam Te benned vagyon. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és ma esti úrvacsorai előkészítő istentiszteletünkön a 216. énekünk első 5 versét énekeljük el. 216. dicséretünk első 5 versét. Az első vers így kezdődik: Végtelen hatal, irgalmú Isten, hozzád kiáltok, e nagy mélységekből szabadulást kívánok. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy Te is várod tőlünk azt, hogy imádattal jöjjünk eléd, kellő alázattal esedezzünk Te hozzád, és óhajtsuk a Te kegyelmedet, óhajtsuk a Te jelenlétedet. Köszönjük, hogy mi is óhajthatunk Téged, kívánkozhatunk utánad, vágyódhatunk úgy a Te drága kegyelmed, szereteted, igazságod után, mint ahogy itt az énekben is megszólaló régi énekszerző. Köszönjük néked, hogy ezt az epekedést, utánad való epekedést a Te szent lelked által, ígéd által keltett föl bennünk, és kérünk is, hogy keltsd fel bennünk. Magunktól erre is képtelenek vagyunk. Magunktól megelégszünk magunkkal, és úgy gondoljuk, hogy jól vagyunk mi úgy, ahogy vagyunk. Nincs szükségünk másra, emberre se, de reát se. Urunk, mennyire nem így van ez? Hadd engedjük a te lelkednek, hogy éreztesse velünk rátszorultságunkat, igédre, kegyelmedre, szeretetedre, igazságodra, bölcsességedre, erődre, türelmedre, jóságodra szorultságunkat. Hadd álljunk most is üres kézzel te előtted, hadd engedjünk el mindent, ami egyébként gondolkodtat, foglalkoztat bennünket, és hadd figyeljünk most a te igédre. Töltsd meg a mi szívünket önmagaddal, drága igéddel, lelked által, és így készíts minket a holnapi ünnepre, az úrvacsorai közösségre, te veled és egymással. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét ma este is János evangéliumából olvassuk, a 21. részből, a 15. verstől a 19. versig. Mikor aztán megebédelének, mondta Jézus Simon Péternek, Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mondta néki, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta néki, legeltesd az én bárányaimat. Mondta néki ismét másodszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Mondta néki, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta néki, őrizd az én juhaimat. Mondta néki harmadszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is mondta vala néki, szeretsz engem? És mondta néki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta néki Jézus, legeltesd az én juhaimat. Bizony, mondom néked, mikor ifjabb voltál, felövezéd magadat, és odamégy valahova akarád. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ez pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván szól a néki, kövess engem. Drága testvéreim, az előző estéken is erről az igéről gondolkoztunk, és az első este az Úr Jézus kérdése volt előttünk, ez a komoly, személyes kérdés, hogy tudnélik nem csak Simon Péter, hanem én is, ti is, mi is szeretjük-e őt? Szeretjük-e őt? Ezt a kérdést elemeztük egy kicsit, hogy értsük ennek a nagyon, nagyon személyes kérdésnek a jelentőségét. Aztán tegnap este arról gondolkoztunk, hogy Péter mit válaszolt az Úr Jézusnak a kérdésére. Ennek a válasznak, ami mindig ugyanaz volt, szeretlek Uram, tudod, hogy szeretlek Uram, ennek a titkait fürkésztük, hogy mi minden rejlett benne ebbe az egy szóba, amit vagy egy fél mondatban, amit Péter az Úr Jézusnak mondott. És akkor ma a kérdés és a válasz után megint az Úr Jézusnak a szavai vannak előttünk, mert ő megint reagál Péternek a szeretet vallomására, és mond neki néhány dolgot. És így tudnám esetleg megfogalmazni most itt előttetek, hogy ha szeretsz engem, akkor... És pont, mindjárt megnézzük, hogy akkor mi van. És ha mi az Úr Jézusnak azt tudjuk mondani a nagyon komoly, nagyon személyes kérdésére, hogy szeretjük, és ott remeg ebbe a szóba mindaz, amit tegnap is láttunk, ennyire őszintén, komolyan elkötelezzük magunkat mellette, akkor Jézus nekünk is azt mondja, hogy na akkor, pont. Akkor kapsz tőlem valamit, sőt, több mindent is. Nézzük először, hogy mit kap Péter, illetve mit kapunk mi, ha szeretjük Jézust. Először is azt látjuk, hogy Jézustól kapja Péter a lelki szolgálatot. Lelki szolgálatot. Hiszen azt mondja neki Jézus mindháromszor, hogy legeltesd az én juhaimat, őrizd az én juhaimat, legeltesd az én juhaimat. Az én híveimmel neked dolgod van, neked ott közöttük feladatod van, neked őket kell legeltetni, lelki értelembe táplálgatnod kell őket, mint egy jó pásztor, gondoskodnod kell az ő lelki tápláltatásukról, és mint egy ugyancsak jó pásztor kell, hogy őrizzed őket, és hát védelmezed őket mindenféle ellenséges támadástól, szellemi lelki ellenségtől, védjed őket. Felelős vagy én nekem akkor azért, hogy a megbízatásomnak te, személy szerint te eleget teszel, és lelki gondozod őket, és tanítgatod, és vezetgeted, és őrizgeted őket. Hát ez volt Péter lelki szolgálata, amire azért kapott megbízást Jézustól, mert szerette őt. Ez elég fontos dolog, hogy a mi életünkben is, az én életemben is, hogy szeressem az Úr Jézust, mert ha szeretem őt, tényleg szeretem, akkor utána kapok szolgálatot az ő népe körében. Amit eleget tehetek, aminek eleget tehetek. Péter is eleget tette egyébként az ő szolgálatának, hiszen ismerjük az apostolok cselekedetei részéből, vagy hát írt két levelet egyenesen, amelyben pontosan legelteti és őrzi az Úr Jézus szerető kis nyájacskát, ugye a hívő emberek közösségét. Mi nekünk is van feladatunk, amit a gyülekezetben a hívő testvérekkel szembe, elsősorban velük szembe kell gyakorolnunk, és ennek a szolgálatnak a legfőbb motívuma nem a magamutogatás, hogy mert engem lássanak, vagy mert lássák, hogy milyen ügyes gyerek vagyok, meg milyen erős vagyok, meg milyen bölcs vagyok, meg milyen hívő vagyok, nem a magamutogatás, a csodálatnak a kivívása az emberek része, nem ez a feladat, vagy motiváció, hanem az, hogy szeretem az Urat, és ezért szolgálok. És ebbe a legtöbbet igyekszem magamból is kihozni, mert szeretem az Urat. Ezért szolgálok az ő népének. Legeltetem, őrizgetem őket, ahogy tőlem csak telik. De az Úrnak vagyok felelős, és ebbe a felelősségbe állok, és nektek is ugyanígy van, hogy nem tudom, kinek mi a feladata. Biztos van feladat, illetve tudom nagyjából, mert ismerlek benneteket, de az biztos, hogy mindenki az Úr Jézusnak felelős azért, hogy az ő iránta való szeretetből csinálja azt a szolgálatot, amit kapott az Úr Jézustól, ha szereti az Úr Jézust. Na de hadd menjek tovább, mert Jézustól nem csak szolgálatot kapott a Péter, hanem szenvedéseket is kapott. Ugye azt mondja neki az Úr Jézus itten, hogy nagyon hangsúlyosan, bizony-bizony mondom neked, hogy mikor fiatalabb voltál, felövezted magad, oda mentél, ahova akartál. De mikor öregebb leszel, akkor majd más fog téged felövezni, és kinyújtod a kezedet, és oda kitárod a kezeidet, az eredeti szöveg szerint kitárod a kezeidet, és majd oda visznek, ahova nem akarod. Vagyis erőszakot fogsz elszenvedni. És ezért mondja János apostol, aki ugye a leghosszabb ideig élt az összes apostolok közül, amint tudjuk, és ő, aki a leghosszabb ideig élt, és természetes halállal halt meg a hagyományok szerint, tudta, hogy Péterrel valószínűleg mi történt már korábban. Tudta, hogy szinte 100%-ra mondhatjuk, hogy vértanú halált halt, és hát megfeszítették őt. És akkor hozzáteszi az evangéliumban is János, hogy ezt azért mondta Jézus, hogy kijelentse előre, hogy majd Péter milyen halállal fogja őt megdicsőíteni, illetve Istent megdicsőíteni. De az biztos, testvérek, hogy a Péternek ott az Úr Jézus a genezáreti parton megadta azt a méltóságot, hogy majd ő érte fog szenvedni, és meghalni. Vértanú lesz ő. Hát, na ez már nem annyira kívánatos dolog, ugye, nekünk se. Erre nem annyira vágyunk, ugye a mártírságra. Tehát az hát van egy ilyen vers, amiben rüheli a prófétaságot, a Jónás, azt hiszem Babics írja ezt a Jónásról írt költeményébe. Hát mi is rüheljük hát a prófétaságot, de leginkább a vértanúságot, ami esetleg ezzel együtt járhat. A vértanúság egyébként nem jelenti feltétlen a halált, tehát azt, hogy valakit megölnek, hanem azt is jelenti, hogy valaki csak úgymond szenved valamilyen kisebb, nagyobb testi-lelki mértékbe az evangéliumért, a Krisztusért. Azt tudjuk, nagyjából tudjuk a hagyományok szerint, hogy az összes többi apostolok erőszakos halált haltak, János kivételével. Legalábbis az egyházi hagyományok ezt sugallják, hogy így volt, nem volt így, ezt nem tudjuk biztosan, de mégis él egy erős hagyomány arra, hogy mindegyik apostol vértanú halált halt. Azt viszont nagyon jól tudjuk, testvéreim, hogy egy hívő embernek a mai világban is, nekünk is, ha szeretjük Jézust, akkor szenvedni kell érte. Nincs mese. Vagy így, vagy úgy, kinek kevesebb, kinek több, kinek testileg, kinek csak lelkileg kell kilódni. De az Úr Jézusnak a szerelmesei, az Úr Jézus szerető emberek nem ússzák meg ezt a dolgot. Nem csak szolgálatot kapnak, a szolgálattal együtt szenvedést is kapnak. Mindenféle lelki küzdelmeket kell kiállnunk, ha az Úr Jézusnak a szeretői vagyunk. Ez megmondta az Úr Jézus, hogy nem lehetünk különbek, mint ő. Ha őt bántják, minket is bántanak majd. Valamilyen szinten utoléri a kereszténységet is, egyre inkább utolér bennünket, itt Európában legalábbis, egyre inkább utolér minket az ateizmusnak, az istentelenségnek, a szinkretizmusnak, a neoliberális eszme bajnokainak az utálata, a gyűlölete, a bántás. Hát a kereszténység nagy részét ez megszűri, már most is szűri, ugye, mert a bajokba derül ki, hogy igazán ki veszi komolyan az Úr Jézust, ki szereti őt a szónak a legigazibb értelmébe, ki szereti az ígét, ki szereti az evangéliumot, a férgese kihullik. És megmaradnak a kipróbáltak, az Úr igaz szerelmesei, akik ragaszkodnak hozzá, akik ragaszkodnak az ígéhez, ahogy beszéltük tegnap, hogy szeretik az Urat, tényleg szeretik az Urat, engedelmeskednek neki. Hát kapunk mi is ilyeneket. Készüljünk erre. A harmadik dologra térnék, mert az Úr Jézustól Péter nem csak egy szolgálatot kapott, nem csak szenvedéseket kapott, hanem Jézustól kapja a megerősített elhívását. Ugye azt mondja neki az Úr Jézus, hogy harmadszor, hogy kövess engem. Kövess engem. Ezt már ez a Péter egyszer hallotta, emlékeztek erre a történetre, hogy ott volt a genezáreti tópartja, ott halászgatott, ugye Jézus jön, és aztán ottan elhívta őket a csodálatos halfogás után, és mondta neki meg a testvérnek, hogy tehát kövess engem, kövessetek engem. Ott hallotta Péter, és akkor ő mindjárt ott hagyott, csapott papot, hajót, hálót, mindent, és ment Jézus után. És vele járta a végig azt a hosszú utat, azt a több éves utat, és most újra ezt hallja Jézustól. És ennek a szónak a súlyát, testvéreim, úgy meg kell egy kicsit kóstolgatnunk, vagy vizsgálgatnunk, mert ez egy nagyon súlyos szó, ez a kövess engem. Kövess engem. Én azt gondolom, hogy Péter azt gondolta, hogy mivel én megtagadtam háromszor, vagyis totálisan teljesen az én mesteremet, az én rabbimat, Krisztust, ott a főpap udvarán, én nekem többé nincs lehetőségem arra, hogy őt kövessem. Mit csináltam én ellene? Hogy elhatárolódott? Hát én már nem követhetem őt. Hát megtagadtam. És most, amikor hallja Jézustól ezt a szót újra, hogy kövess engem, akkor megint megnyílik előtte ugyanaz a lehetőség. Követhetem őt. Újra együtt lehetek vele. Ugye emlékeztek talán erről, hogy beszéltem erről a szóról már korábban, hogy a Jézus korabeli rabbik, azok így hívták el a követésükbe az embereket, akik érdeklődést tanúsítottak irántuk, hogy kövessetek engem. Ezzel engedélyt adtak arra, hogy az ő követőik legyenek, ami azt jelentette, ez az érdekes, hogy utána ezzel a rabbival nagyon sok időt töltöttek együtt, szinte mindig együtt voltak vele, együtt éltek vele, követték őt, együtt, talán csak éppen, hogy nem aludtak vele egy házba. Napokat töltöttek, heteket, hónapokat töltöttek, és közben beszélgettek egymással. És a rabbi ilyen beszélgetve tanította a tanítványait, és közben látták, hogy ő is hogy intézi az ő hétköznapi ügyeit, dolgait. Hogy viszonyul emberekhez, hogy a problémás helyzeteket hogy kezeli. Ott ültek körülötte, hallgatták, figyelték a magatartását, a viselkedését, és eltanulták tőle egy ilyen elvi és gyakorlati élet oktatásba részesültek tulajdonképpen. És itt is Jézus is ezt akarta, amikor mondta, kövessetek engem, az azt jelentett, hogy ott hagyunk mindent, és megyünk vele. Ahol alszik, ott alszunk, ahol föl kell, ott kelünk föl. Ha őt veri az eső, minket is veri az eső, ver az eső. Ha ő éhezik, mi is éhezünk, követjük őt. Aztán megtanuljuk, hogy kell élni az ő útmutatásai szerint, ugye? És itt Péternek megint ezt mondja Jézus, hogy kövess engem. Hát köves, mondja neki a meghalt és a feltámadott Jézus. Szeretsz engem? Hát akkor köves. Ez a belépőjegy az én követőim táborába. Ha szeretsz engem, kövess engem, élj velem. Értitek? Élj velem. Tanulj tőlem, tovább tanulsz tőlem. Nem tanultál meg még mindent, sok mindent meg kell még tanulnod, de a közösségembe hívlak. És annyira jó testvérek, hogy Jézus ezt úgy nekünk is mondja, hogy ha azt mondjuk Jézusnak, én szeretlek téged, akkor azt mondja, gyere, akkor kövess. Ha szeretsz, velem élhetsz. Tanulhatsz tőlem gondolkozni, tanulhatsz tőlem értékeket, tanulhatsz tőlem, hogy kell viselkedni, mindent tőlem tanulhatsz. Nem jelent ez mást a mi számunkra, mint az igével való szoros együttlétet. A Jézussal való együttlét mindig a Bibliával, az igével való szoros összefonottságunkat jelenti. Itt tanít minket, ebből tanít minket. Nem úgy tanít, hogy valami misztikus hangokat hallunk valahonnan az égből, vagy éppen a lelkünk mélyéből, és akkor Jézus ott tanít minket belülről valami új dolgokra, amiket nincsenek megírva a Bibliában, de ő most tanít minket belül. Nem. A Bibliából keresztül, Biblián keresztül, a Bibliában tanít minket. Kövess engem. Lehetsz az utitársam. Lehetsz az élettársam. Milyen drága dolog ez, testvérek. Legalábbis nekem az. Tulajdonképpen Jézus ezzel, amikor azt mondja, kövess engem, odaadja magát nekünk. Nem zárkózom el tőle, gyere velem. Mondja nekünk a világura, a mi megváltónk. Nagy dolog. Mit kap Péter Jézustól? Hát kapja ezt a drága szolgálatot, és kapja a drága szenvedéseket, és kapja ezt a drága lehetőséget, hogy követheti Jézust. Ugye? De mennék tovább, mert még sok mindent kapott Péter. Az ember úgy elgondolkozik ezen, hogy mi mindent kapott Péter Jézus. Tehát szinte nem is tudunk a végére érni. Én azért most a végére fogok érni, de olyan sok mindent kapott Péter. Például egy következő dolog, hogy Jézustól kap egy helyes értékrendet Péter. Amikor Péter vallomást tesz, azt mondja, hogy én szeretlek téged, akkor Jézusban tulajdonképpen, és Jézus azt mondja, hogy akkor tarts velem, akkor Jézusban Péter megnyeri a legfőbb értéket. Ami nem egy személytelen dolog, hanem egy személyes dolog. Maga Jézus lesz számára a legfőbb érték. A legfőbb érték. Akiből utána minden egyéb értéket le tudott vezetni Péter, és minden egyéb értéktelenséget is fel tudott ismerni az ő segítségével. Az az igazság, hogy amikor, ha visszamegyünk oda, hogy megtagadja Jézust háromszor a főpap udvarába, akkor arról tesz bizonyságot, hogy az ő értékrendjében nem Jézus a legelső, hanem ő maga. Az ő kis biztonsága, az ő kis nyugalma, az ő kis zavartalansága védi magát. Nem Jézus mellé áll, pedig Jézus ott ugye ki van szolgáltatva, és minden történik vele. Védi magát Péter, mert neki ő fontosabb, mint Jézus. Az értékrendjében Péter előr. És akkor, amikor Jézus kérdezi, szeretsz engem, akkor azt mondja neki, igen. Hát akkor tarts velem. Akkor most már én leszek a számomra a számodra a legfőbb érték. Mostantól nem magaddal törődsz, hanem velem törődsz. Én vagyok az alapértéked, vagy ma így mondjuk csúcsérték a számodra. Mindegy, hogy alapérték vagy csúcsérték. A legfőbb érték. Én vagyok. És az az igazság, hogy ezt fejezték ki például a reformátorok, amikor mondták, hogy sola scriptura és tota scriptura elvet. Ugye azt mondták, hogy ez a sola scriptura azt jelenti egyedül a szentírás. Az a norma, a norma normans, a legfőbb norma a számunkra. És nem csak a sola scriptura egyedül a szentírás, hanem a tota scriptura, az egész szentírás, mind a 66 könyv az összes oldalával, betűjével, szavával, mindennel. Tota scriptura. Ez az abszolút tekintély a számunkra. A norma normans. Ez Jézus. A legfőbb érték. Mindent innen vezetünk le, az összes értéket. Ami vele összhangban áll, az érték, ami vele nem áll összhangban, az nem érték. Értéktelen. Azt kerüljük. Akinek testvérek... Így a Biblia ugye a kezünkben van, majdnem azt mondom, akinek a kezében van, hát nekünk általában, akik itt vagyunk, a kezünkben van, forog, ismerjük azt a kifejezést, hogy bálványisten, ugye, ez a bálványisten. Hát ez a mai világban ezt a bálványisten szót, fogalmat én visszaadhatnám ezzel az érték szóval, vagy érték fogalommal. Akinek abban az időben Baál volt az istene, az azt jelenti, hogy Baál a legfőbb érték. Ez a bálványimádás, amikor nem az Úr a legfőbb érték, hanem helyette valami más. És a mai embernek is, testvérek, itt vannak a bálvány, az ember maga, bálványunk lehet az anyagiak, az élvezetek, a neoliberalizmus, az abszolút szabadság, sok minden lehet bálványunk, de ne legyen bálványunk, legfőbb értékünk, senki és semmi, Jézus legyen a legfőbb értékünk. Az ígében előttünk álló Jézus legyen a legfőbb. És ha szeretjük Jézust, akkor ő a legfőbb érték. Akkor mindent hozzá viszonyítunk. Hogyha az értékrendünk összezavarodik, úgy, mint Péteré, mert hajlamosak vagyunk azért erre, hogy sokszor összekutyulódunk. Ő is összekutyulódott, ugye, mert ott egyébként szerette ő Jézus, csak éppen ott adott helyben megtagadta. Mégse ő volt a legfőbb érték. Összezavarodott egy kicsit, de utána Jézus helyreállította. Szeretsz? Szeretlek. Szerintem te vagy a legfőbb, a legelső a számomra. Akkor kövess, akkor gyere velem, és tényleg én leszek az első a számodra. Nekünk is helyreállítja az Úr az értékrendünket. Ez egy nagyon fontos ajándéka azoknak, akik szeretik az Úr Jézust. Jó az értékrendjük. Meg tudják ítélni ez ebbe a világba erkölcsi érték. Mert összhangba áll az Úrral. Ez a dolog, ez erkölcsileg értéktelen, mert nem áll összhangba az Úrral. Bűn. Ez egy kulturális dolog, de vajon érték? Ez a film, ez egy kulturális érték? Ha Jézussal összhangba áll, igen. Ha nem, akkor nem. Tehát van egy mércénk akkor, ha Jézus a legfőbb értékünk az igében. Nagy dolog ez. De még mást is kapunk az Úr Jézustól, ha igazán szeretjük őt. Mert kapunk tőle például helyes énképet. Helyes önértékelést, ha így szabad mondani. Péter, emlékezzetek vissza, hogy ő egy sajátos természetű ember volt korábban is. Egyszer csak megkapta Jézustól a helyes énképet. A csónakba, a genezáreti tavon. Ugye, amikor haláztak, és Jézus mondta, hogy na, vesd ki ide-oda, megfogták a nagy zsákmányt. Ugye, és akkor Péternek valahogy fölködlik az agyába, hogy ez a Jézus, ez nem akárki. És akkor egyszer csak összeesik, leesik a hajónak a fenekére, és azt mondja Jézusnak, hogy távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok. És akkor Jézus azt mondja neki, hogy ne félj, mostantól fogva embereket fogsz halászni. Tehát itt történik, amikor Péter összetörik, magát bűnösnek ismeri meg, és hallja Jézusnak a drága, kegyelmes szavait, akkor találja meg igazán önmagát. Akkor is, mert én egy bűnös ember vagyok, aki azonban kegyelmet nyert az Úrtól. Én simul justus et peccator vagyok, ahogy Luther mondta, egy bűnös, aki mégis igazságot, kegyelmet nyert, tisztaságot nyert az Istentől. Ez az igazság, ez a helyzet. És aztán, testvérek, ez a Péter utána, ahogy Jézussal járt, egyre finomodott ez az önismerete neki. De azért nem gyógyult meg. Emlékezzetek, az utolsó vacsoránál akkor ott ülnek, és Jézus mondja, hogy egy közületek elárul engem. Én? Ha mindenki elárul, és én nem. Még azért nem gyógyult meg az önértékelése, ugye? Mert magát túlértékelte. Jobbnak értékelte magát másoknál, a többieknél. Elfelejtette, hogy ő egy kegyelemből élő bűnös. És akkor jött a nagy bukás. Amikor háromszor ugye megtagadja Jézust, Jézus ránéz, Péter kimegye, ezt elkezd sírni. És onnantól kezdve meg, szerintem átesett a ló másik oldalára. Mert onnantól kezdve meg azt mondta magára, vagy úgy gondolt magára, én már nem vagyok jó semmire. Arra a legkevésbé, hogy Jézust kövessem. Nekem befellegzett. Elástam magam örökre az Úrnál. Itt már, ilyen bűnösnek már nincs bocsánat. Ezt nem lehet megbocsátani. Mi történt Júdással is? Tudta ugye, hogy mi történt. Jó, az is elment, fölakasztotta magát. Lehet, hogy jobb lenne, én is fölakasztanám magam, de nem megyek. Mert hát csak föltámadt az Úr, ugye. Föltámadt, tudta. De legalább visszamegyek halászni akkor. Gyertek velem, mondja a többieknek. De valahogy megbillent, ahogy beszéltünk erről az első alkalommal. Először magát túlbecsüli, aztán alulbecsüli magát, és akkor Jézus, amikor itt ott áll előtt, és mondja neki, szeretsz engem? Hát, tudod, hogy szeretlek. Megszomorodva mondja, szeretlek én, Uram. Még ha az ellenkezőről is beszéltek az életem. És akkor mondja neki, hát akkor szolgálj, akkor szenvedj, és akkor kövessél engem. És akkor ezzel megint Péter visszanyeri a lelki egyensúlyát, úgy érzem. Tehát a helyes képe lesz magáról. Megint tudja, hogy ő egy bűnös, de Jézus szereti. És így vagyunk mi is, testvéreim. Figyeljétek meg ezt, hogy sokszor megbillen az én képünk, vagy az önértékelésünk. Vagy alulértékeljük magunkat, mi már nem vagyunk jók semmire. Ilyenek vagyunk, olyanok vagyunk, lógó orral mászkálunk. A másik pillanatban, mi nem tudom, kinek képzeljük, én kisisteneknek képzeljük magunkat, hogy milyen nagy fejek vagyunk, meg milyen okosak, meg milyen komoly hívők, meg nem tudom. Hát azok a mások, és akkor elítélgetünk másokat, meg mocskoljuk azokat, akik esetleg nem olyanok, mint mi, és akkor azáltal magasztaljuk föl magunkat. Lényeg, hogy elvesztjük azt a józanságot, hogy én az Istennek egy teremtménye vagyok, aki egy nyomorult bűnös vagyok. De Krisztus értem meghalt, és nekem az Isten kegyelmet adott. És én egy kegyelmet nyert bűnös ember vagyok. És én az Úr gyermeke vagyok, aki kegyelemből élek. Nem kell magamat a mocskolni, a nem tudom hova, nem kell magamat fölmagasztalni, hanem lehetek egy józan ember, önmagammal kapcsolatban is. Ez is nagy dolog, testvérek, mert akinek nincs józan én képe, figyeljétek meg, hogy ez nem csak az Úrral való kapcsolatát zavarja meg, hanem az embertársaival való kapcsolatát is. Azt ismerjük talán a legjobban, valakinek lóg az orra. Lóg az orra. Hát azon nem lehet beszélgetni. Nem tudunk vele mit kezdeni, csak szólunk hozzá. Nézd maga elé. De azzal se tudunk mit kezdeni, aki meg olyan büszke, meg olyan hiú, meg nem tudom micsoda, hogy hozzá se lehet szólni, mert mindenkit így lekezelt. A emberekkel való viszonya is rossz az ilyen embernek, akinek nincs helyes, normális énképe. De az Úrral való kapcsolatáról ne is beszéljünk. Az a jó, amikor megszólít minket Jézus, szeretsz te engem? És azt tudjuk neki mondani, hogy hát szeretlek, Uram. És azt mondja, jó van. Akkor van szolgálatod, akkor van szenvedésed, és kövessél engem, éljél velem. Te egy kegyelmet nyert bűnös ember vagyok, akit én szeretek. És nem foglak téged elereszteni, és nem foglak elcsapni, mert ilyen vagy, meg olyan vagy. Te az enyém vagy. De jó, hogy így helyre billent minket az Úr. Helyünkre tesz, hogy így mondjam. Ez is egy ajándéka Jézusnak, testvérek. Még azt hiszem, hogy kettőt írtam föl, ezt még elmondom. Hármat. Mi mindent kapunk Jézus. Tehát úgy elgondolkoztam ezen, hogy hát kapja Jézus az értelmes, Jézustól Péter az értelmes földi életet. Ez is egy nagy dolog, testvérek, hogy amikor azt mondja neki, hogy szeretlek, Uram, és Jézus mondja neki, akkor ezt és ezt és ezt kapott tőlem, akkor Péternek ettől értelmet nyert az élete. Újra értelmet nyert az élete, mert Jézus mellett járhatott, Jézusra figyelhetett, Jézussal élhetett, és Jézus adta meg neki az életének az értelmét. Ez, testvérek, egy csodálatos dolog, mert a mai világban is figyeljétek meg, ha mi szeretjük az Úr Jézust, akkor ő benne mi a leges legnagyobb értéket nyertük meg. Odaadja nekünk magát, azt mondja, itt vagyok, én a tied vagyok, és te az enyém vagy, éljél, értem, az enyém vagy. És akkor nekünk a legnagyobb érték lett a legnagyobb érték. Nem úgy vagyunk, mint a legtöbb ember, akinek kitűz maga elé valamiféle célt, de az nem elég magas rendű. Én élek, mondjuk példát mondok, élek a családomért. Jó. Élek a hivatásomért. Jó. Élek a, mit tudom én, az egészségemért. Nem tudom, élek a több pénzért. Én élek ezért, azért, amazért. És akkor, amikor ezek a dolgok esetleg elmúlnak, és már nem tud az ember mondjuk a családjáért érni, meg az egészségért élni, meg a pénzért dolgozni, meg a nem tudom miért, akkor ott áll, hogy akkor mi értelme az életemnek. Egy csomó ember van így, hogy eléri ezeket az időleges, alsóbrendű célokat, aztán utána ott áll, hogy akkor most mi értelme van még az életemnek. Nincs értelme. Emlékeztek, volt már egy ilyen példám, azt elmondtam itt, hogy beszélgettem egy asszonnyal, aki elmondta nekem, hogy gyerekeiért élt. És a gyerekeinek mindent megtett értük, és akkor egyszer csak a gyerekei hátat fordítottak neki. És az illető az háromszor lett öngyilkos emiatt. Csak mind a háromszor megmentették. Mert nem látta, hogy akkor tovább most miért éljek. Az én drága gyermekeim, aki mindent megtettem, le se köpnek. Akkor mi értelme volt az egész életemnek eddig is, meg mi értelme van ezután is? Semmi. Nem elég magas rendű rangú a cél, amiért élt, de aki Jézus érél, hát van Jézusnál nagyobb. Van nála nagyobb érték. Nagyobb, magasabb rendű cél. Nincs. Ül az Istennek a jobbján, ő az abszolút dicsőséges, csodálatos személy, aki érte él, annak mindig értelmes az élete. Akkor is, hogyha jó dolgok történnek, akkor is, ha rossz dolgok, Jézussal mindennek megtaláljuk az értelmét, nem? Daganat a fejembe, van, nincs, majd Jézussal elnyeri az értelmét az is. Ez vagy az történik a családomba, majd az Úr megmagyarázza nekem, hogy miért volt ez, mi ennek az értelme, mi ennek a jelentősége, nem? Jézus mindennek értelmet ad, előbb vagy utóbb. Nem engedi, hogy értelmetlen legyen az életünk, mert ő a legmagasabb rendű valaki, akit szeretve, és tőle szeretve, ott van az, akiért érdemes élni. Az egyedüli, akiért érdemes élni. Egyébként van egy bécsi illetőségű pszichológus, vagy pszichiáter volt, ez Viktor Frankl-nak nevezték, aki írt egy kis füzetet, egyszer elolvastam ezt a füzetet, mert nagyon tetszett a címe, az a címe az Értelmetlen élet szenvedése, ez a címe. És ez egy nem volt hívő ember, de vizsgálatot végzett a fiatalságba, Amerikában, meg itt Európában is, és azt találta, és ezt írja le ebbe a könyvbe, hogy a legnagyobb probléma szerinte az embereknél az, hogy az életüknek nincs elég magas rendű célja. És egyszerűen az életüket értelmetlennek érzik. Egy csomó fiatal, legtöbbje fiatal, értelmiségi fiatal nem látja, hogy nincs előtte cél, ami értelmet adna az egész ténykedésének. És azt mondja, hogy ezek az emberek tele vannak szenvedéssel, ezek szenvedő emberek, és azt gondolta, hogy kitalál egy terápiát, amivel próbálja őket kezelni, hogy mégis legyen valami értelmes, legyen valami cél előttük, amiért úgy érzik, hogy érdemes élniük. És elgondolkoztam, hát ez a Frankl is, ott volt előtte Isten, nem, miért nem őt? Ő az Úr Jézus a legfőbb cél, akiért érdemes élni, és ha érte élünk, akkor nem érezzük, hogy értelmetlen az életünk, és szenvedni kell. Nagy dolgot kapott Péter, amikor Jézus azt mondja neki, hogy hát, szeretsz? Hát akkor kövessél engem, akkor szenvedj értem, akkor szolgálj nekem, velem lehetsz, Péter. Minden megkap Péter tulajdonképpen, olyan fontos dolgok ezek, egzisztenciális jelentőségű dolgok, testvérek. Jézustól még egy valamit kap, ezt csak elmondom, a szabadságot. A szabadságot kapja meg. Ugye ez is egy olyan nagyon fontos dolog a mai embernek, a szabad, hogy szabad legyen. Szabad, mindentől szabad, azt érti alatt egy abszolút szabadságot, de olyan nincsen egyébként. Az csak egyedül Istennek a kiváltsága, az abszolút szabadság, az abszolút szuverenitás. De az ember is erre vágyik, mert hát ő is olyan akar lenni, mint az Isten, ugye? De hát Jézus is ad egy szabadságot azoknak, akik ilyen Péter módjára szeretik őt, és akiket ő is szeret. Mire ad nekik szabadságot? Arra, hogy megtagadják a kísértéseiket, a bűnt, ne tegyék a bűnt, hanem tegyék azt, amit ő kíván tőlük. Szabaddá válik az ember, valóban szabaddá válik a Jézustól való függésben, arra, hogy a bűnre nemet mondjon, a kísértéseire, amik benne föltörnek, azt mondja, hogy de jó, hogy nem kell ezt csinálnom, nem kell így viselkednem, nem kell így reagálnom, hanem reagálhatok úgy, hogy az Úr akarja. Ez a szabadság, testvérek. Amikor a Jézus mondja, beszél a bűnről, meg az ember viszonyáról, mondja, aki a bűnt cselekszi, az a rabszolgája a bűnnek. De ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ha rábízzuk magunkat Jézusra, ha szeretjük Jézust és az ő szeretetét elhisszük magunk iránt, akkor szabadok leszünk. Akkor nem leszünk a bűn rabszolgája, akkor nem muszáj lesz nekünk csinálni azt, amiről tudjuk, hogy az Úr szemébe gyűlöletes bűn, és mocskol minket ő előtte is, meg mások előtt is, hanem szabadok leszünk arra, hogy legyőzzük ezeket az indítatásainkat, hajlamainkat, kívánságainkat, vágyainkat, és azt mondjuk, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy legyen, ahogy te. Úgy szeretnék úgy reagálni. És szabad. És szabad. Ezt fejtegeti Pál a római levélben, a 6. részben, hogy Krisztussal együtt meg vagyunk feszítve, és ővel együtt föltámasztattunk, meghaltunk a bűnnek, hogy éljünk az Úrnak, éljünk Istennek. Ez a valódi szabadság, testvérek. Nem az, hogy Isten nélkül élek, azt csinálok, amit akarok. Ez a bűnnek a rabsága. Az igazi szabadság ott kezdődik, hogy Jézusért föladom magam. Akkor valóban szabadok lesztek. Őt szeretem a legjobban? Akkor szabad vagy. És na, azzal zárom be, testvérek, hogy ez is egy óriási kincsünk azért, amit kaptunk Jézusba. De még valójában a legnagyobb kincsünk, hogy az árszót mondjam már, maga Jézus. Figyeljétek meg ezt a dolgot, amikor már beszéltem egy picit erről, csak most szeretném külön kiemelni és aláhúzni, hogy tulajdonképpen a Péter, amikor Jézus itt szóbál vele, és újra elhívja a követésébe, tulajdonképpen önmagát adja neki. Kövess engem, azt jelenti, hogy te velem lehetsz, én neked adom magamat. És Jézusban tulajdonképpen minden ott van, amire Péternek az életbe, a halálba, a jövendő életbe szüksége van. A boldogsághoz, a teljességhez, az örvendezéshez. Nem? Aki az ő szeretett fiát nem kímélt, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne adna vele együtt, ő benne mindent mi nekünk. Mindent, mondja. Pál mondja, minden a tiétek, ti hívő testvéreim. A Krisztusban minden a tiétek. A múlt, a jelen, a jövő, az élet, a halál, az igazság, a szentség, minden a tiétek Krisztusban. És Péter itt a Genezáreti tópartján tulajdonképpen Jézust kapja meg. Visszaadja neki magát Jézus. Kövess engem. A tied vagyok, ahogy te az enyém. Na ez milyen helyreállítás? Csak ehhez az kellett, hogy Péter eljusson oda, hogy szeretlek, Uram, könnyek között is, de szeretlek téged. Hát akkor jó, mondja neki Jézus, akkor a tied vagyok. Na, itt vagyunk, testvérek, és a fő kérdés itt lebeg valahol a lebegőbe, hogy a Jézusunk kérdése, hogy szeretsz-e engem? A kérdés, hogy én mit válaszolok erre, ti mit válaszolunk erre ma, holnap, holnap után? Mit válaszolunk erre, amikor jövünk az úrasztalához, és amikor a helyünkre megyünk, vagy hazamegyünk? Mit válaszolunk erre, de akármit is válaszolunk, testvérek, akik az Úr Jézust szeretik, azok mondják ezt azért az Úrnak. Akik meg nem szeretik, az meg azt mondják-e, hogy én még nem szeretlek igazán, de úgy szeretnélek szeretni. Segíts rajtam, könyörülj rajtam. Add meg nekem, hogy te úgy, mint Péter, legalább úgy, mint Péter, olyan töredékesen, de hogy ki tudja mondani, hogy szeretlek téged, mert nem akarok nélküled lenni. Én bírni akarlak téged, és mindazt, amit benned rejlik. Itt az életemben, a földi életemben, a halálomban, a halálom után életemben csak te kell lesz, én Uram, hogy mondja az ének, benned mindent meglelek. Csak te kell lesz, én Uram, benned mindent meglelek. Segítsen az Úr bennünket, hogy úgy jöjjünk ide, akár úrvacsorát osztani, akár úrvacsorát venni majd, hogy ezt tudjuk mondani Jézusnak, hogy én szeretlek, Uram, én erősségem. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked a Szentírás drága üzeneteit, köszönjük néked, hogy ezáltal tanítasz minket arra, hogy a téged szerető emberek, azok mi mindent kapnak benned, mi mindent nyernek meg tőled, tiszta ajándékul. Köszönjük néked, Uram, hogy minden itt a te szeretetedről beszél. Tulajdonképpen minden ebben az egész igében arról szól, hogy te milyen irgalmas vagy. Péterhez is, másokhoz is, hozzánk is, hozzám is. És szeretnénk most téged dicsőíteni és magasztalni ezért az érthetetlen, feltétlen irgalomért, lehajló szeretetért, amivel hozzánk is jössz. Köszönjük néked, hogy éppen a te szereteted az, ami kiváltja bennünk azt a választ, hogy mi is szeretünk téged. Segíts, Uram, hogy kellő mélységből, kellő komolysággal, vállalva ennek minden velejáróját, tudjuk ezt mondani most is, tudjuk mondani minden napon, hogy te mindent tudsz. Te tudod azt, hogy szeretünk téged, és még jobban akarunk szeretni. És köszönjük, Uram, hogy annyira jól elénk tudod tárni a te kincseidet, a te ajándékaidat, amiket adsz nekünk. Segíts, hogy ezeket forgatni tudjuk a szívünkben. Segíts, hogy örvendezni tudjunk ezeken az ajándékaidon, akár a szenvedésekről, akár a szolgálatról van szó, akár a te követésedről, az élet értelméről, a szabadságról, vagy bármiről. Kérünk téged, Urunk, hogy segítsél bennünket örömmel dicsőíteni téged, minden ajándékok foglalatát és forrását. Köszönjük néked a mai esténket is, köszönjük, hogy így készítgetsz minket a veled és az egymással való közösségre. Kérünk, áldj meg minket, add, hogy igazi ünnepünk legyen, ez a pünkösd is minnyájunknak. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és az életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Drága testvéreim, ha Isten segít minket, akkor holnap és holnap után 9 órakor istentiszteletet tartunk, úrvacsoroztással egybekötve, szeretettel hívunk és várunk mindenkit az ünnepi alkalmainkra. Hirdetem azt a kis papírt, amit kaptatok, az nyomatékosan szeretném a szívetekre helyezni, hogy május 22-én délután 15 órakor, most már ott van a papíron, a Kálvin téri templomban lesz a Református Egység napja, oda várnak minket is, meg az összes szegedi gyülekezet tagjait, Isten tiszteletre, aztán utána lesz egy szeretett vendégség, és egyéb programok is a Református Palotába. Fogadjuk el ezt a meghívást, azt mondom, és menjünk ottan, és dicsérjük az Urat a gyülekezetek közösségébe. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig a záró énekünket lapozzuk fel, a már megkezdett énekünk 6.-7. versét énekeljük el, örömmel és hálás szívvel, 216. énekünk 6. és 7. versét. Valakik az Úrnak választott szenti vagytok, egyedül csak benne légyen bizalmatok. Te azért, Uram, ne tartsd meg én tőlem a te irgalmasságodat, jó voltod és a te igaz mondásod mindenkor őrizzenek engemet. Amen. Áldás békesség.